Itt Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Szekér Borbálával, nevelési igazgatóhelyettessel, szaktanárral Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Szekér Borbála tanárasszonyt, aki a Szent II. János Pál Iskola Központ nevelési igazgatóhelyettese. Kedves tanárnő, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött erre a hitvalló beszélgetésre, ahol az ön személyes hitéről, tanári nevelői hitvallásáról fogunk beszélgetni. Ehhez Szentírás igét is választott, amit kérem, hogy olvasson fel.
János evangéliumából, a kánai mennyegző. Harmadnapra mennyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a mennyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte. Nincs már boruk. Jézus hozzáfordult. Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám. Anyja ekkor figyelmeztette a szolgákat. Tegyétek, amit mond. Állt ott 6 nagy kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodásra. Mindegyik 2 vagy 3 mérős volt. Jézus megparancsolta nekik. Töltsétek meg a korsókat vízzel. Színültig töltötték. Akkor azt mondta nekik, most merítsetek, és vigyétek a násznagynak.
Arra kérem, hogy ebből a hosszabb ige szakaszból válasszon ki egy mondatot, vagy kettőt, amihez el tudja mondani a saját személyes történetét.
Hát igazából ehhez a történethez kapcsolódik az, ami engem szíven ütött, és pont a neveléssel kapcsolatban, abban az időben 2-3 éves volt a legnagyobb fiam, és beköszöntött a dac korszak, tehát én mondtam, hogy mit csináljon, ő pedig mondta, hogy nem. Elkezdtünk vitatkozni, és ezt éreztem, hogy ez így teljesen használhatatlan, nem vezet célra. És akkor, pont mikor ezen gondolkoztam, ez volt a prédikációban, amikor vasárnap mentünk a templomba, és nagyon-nagyon szíven ütött, hogy nem ráparancsolni kell, nem kikényszeríteni kell, akivel együtt élünk szeretetben, azt, amire gondolunk, meg amit jónak tartunk, hanem el kell neki mondani, hogy mi mit tartunk jónak, vagy mi szerintünk, hiszen mi, mint szülők vagy felnőttek, előbb szeretjük a gyerekeket. Végig tudjuk gondolni szeretetbe, hogy mit tenne jót neki, vagy mi a következő lépés szerintünk, ezzel tudjuk őt vezetni. De nem egy vitatkozós, erőszakos párbeszédben, hanem ezt felé sugározva, ezt közvetítve. Számomra ez a kánai mennyegzős jelenet pont ezt jelenítette meg. Tehát nem állt neki Szűz Mária vitatkozni Jézussal, hogy de szerintem eljött az idő, és szerintem most már igazán ideje lenne, és most már nagyon mérges leszek, ha nem teszed meg, hanem szeretetben megfogalmazta felé az ő saját érzését. És erre, akikkel együtt élünk szeretetben, igenis fognak reagálni, tehát meg kell várni, amíg az ő fejükben is összeáll, megérik az az elhatározás, és utána meg fogják tenni a lépést. Azt gondolom, hogy akkor lépett ki ez a fajta feszültség az életemből.
Édesanyaként ez az ön nevelési elve. Az iskolában szintén ilyen nevelési elvek vannak?
A tény és való, hogy ott is előjön ez az ilyen befeszülős élethelyzet, tehát amikor mond valamit egy tanár, és akkor a diák rámondja, hogy nem, és bizony ott is meg kell tenni, hogy kibújjunk ez alól. Tehát nem az elvárásunkat fogjuk megszüntetni, inkább egy ilyen kommunikációs zsákutcából kell ilyenkor kilépni, tehát valami máshonnan kell megközelíteni, vagy egy picit valami részletkérdésben engedni kell, amitől már úgy érzi a diák, hogy ez most nem annyira feszíti az ő határait.
A személyes életében mikor találkozott először a hittel? Egyáltalán hívő családba született, katolikus családba, később tért meg esetleg?
Tehát katolikus családba születtem, és születésem után néhány hónappal kereszteltek meg, de a hétköznapi hívő katolikus életet nem értük. Talán inkább egy ilyen kultúrkereszténység, talán ez a jó szó rá. Tehát az értékek hasonlóak voltak a családban, de a heti miselátogatás, illetve azt, hogy a hit egy szeretett kapcsolat a Jóistennel, erre már önállóan kellett rájöjjek. Tulajdonképp szerencsém volt, mert gimnazista koromban egy ilyen csapat tűnt föl nekem a gimnáziumban belül, és hozzájuk csatlakoztam. Így 16 évesen voltam első áldozó, és 18 évesen bérválkoztam.
A tanári pályára hogyan került sor? Megszólított esetleg az úr, hogy válasszon valamilyen pályát, vagy szépen fokozatosan
hát,
jött erre rá?
Ez egy jó kérdés, mert én első nekifutásra biológusnak jelentkeztem, és hát 3 napig zokogtam, amikor kiderült, hogy biológus helyett a biológia-kémia tanárszakra nyertem felvételt, és mindenkinek elmondtam, hogy szó se lehet róla, hogy olyan pimasz nagy embereket próbáljak meg megszelídíteni, mint amilyenek az én saját osztálytársaim voltak, úgyhogy kézzel lábbal tiltakoztam ez ellen, de hát mindenki vigasztalt, hogy nem baj, végezd el, utána még lehetsz biológus. Úgyhogy ebben maradtam, elvégeztem, de igazából ez tényleg így volt, hogy belülről engem már akkor régóta szólongatott a Jóisten, meg a környezetemből is kaptam sok visszajelzést, hogy tulajdonképpen az lenne a legjobb, ha tanárnak mennék. De hát magamban mindenféle vitákba szálltam a Jóistennel, hogy például volt egy olyan tanárom, aki 5 éven át ugyanabban a szoknyában és blúzban jelent meg minden nap, úgyhogy akkor ilyeneket vitatkoztam, emlékszem a Jóistennel, hogy hát én így nem akarok tanár lenni, hogy én nekem nincs pénzem másik szoknyára vagy másik ingre. És akkor, ahogy haladt az élet, ezek az általam föltámasztott akadályok, ezek mind így semmivé lettek, és akkor... Illetve, hogy amíg otthon voltam 10 évig a saját gyerekeimet nevelve, az alatt egy nagyon szép ilyen helyi közösséget építettünk ki a barátnőmmel együtt, mini klubnak neveztük, és ott hát annyira élveztem én azt a helyzetet, hogy világos volt, hogy azért a legjobb, hogyha tanárként folytatom.
És hogyan került ebbe a fantasztikus iskola központba, ahol óvodától az érettségig végig kísérik a gyerekeket?
Annak idején, 94-ben a Bencés öreg diákok alapították első körben ezt az iskolát, és akkor az én fiam akkor lett elsős, és ő oda került. Tehát 6 éven keresztül, mint szülő, kapcsolódtam az iskolához, és utána kerültem oda, mint tanár.
Milyen nevelési elveket vallanak a tanári karban, és egyáltalán az
iskola központ.
Hát az iskola központ, igen.
Igen. Iskola központunkban egyrészt ugye van egy tantestület, de kerestünk egy nevet az atyák és a lelki munkatársak számára, így aztán tanlelkület is működik a tantestület mellett, ez lett a végső nevük. Egyrészt a fenntartónk, tehát a Krisztus Légiója egy tágabb közösséghez, a Regnum Christihez tartozik, ahol szintén az elmúlt években csiszolták ki a nevelési elveiket. Talán, ha ezt egy mondatba kellene összefoglalnom, azt mondhatnám, hogy az elvárásokban, tettekben következetesek legyünk, a kommunikációban pedig barátságosak és odafigyelőek. Ezt én teljes egyetértéssel tudom támogatni. Ha most egy-két részletbe belemennénk, akkor ugye fontos a közösségépítés, fontos a diákokkal megélni a lelki lépéseket, mozzanatokat, szentmisét, lelki gyakorlatokat, illetve nagyon fontos a pozitív megerősítés. Ebben az alsó tagozaton például működtetünk egy ilyen viselkedéstámogató rendszert, több iskolával együtt, ahol megtanítjuk viselkedni a gyerekeket. Tehát, hogy ne csak az az elvárás legyen, hogy hát ezt meg miért csináltad, meg hát ilyet nem lehet csinálni, hanem szépen együtt tanítgatjuk őket, és erre pozitív visszajelző rendszert építettünk ki.
A tegezést is elfeledtették velük a tanárokkal szemben, mert sajnos nagyon sok iskolában az alsó tagozatosok nem is tudnak magázót.
Hát ezt be kell valljam, hogy nálunk se tudnak. Tehát nálunk is az lett a vége, hogy 5-től elvárás a magázódás, és persze 1-től 4-ig már haladnak ebben, de végső soron 5-től van az, amikor ezt már ténylegesen komoly mértékben elvárjuk tőlük, és meg is tudják oldani. Vagy hogy mondjam, tehát ez akkor már működik is. De alsó tagozatban valóban. Ez nagy nehézség a diákok számára.
Az iskola névadója, Szent II. János Pál hitvallása nagyon tömör volt. Totus tuum. egészen a tiéd. Ezt meg tudják tanítani a gyerekeknek, hogy Isten jelenlétében éljenek? Tehát ez azt jelenti, hogy bármilyen tesznek, mondanak, akár jót, akár rosszat, azt az Úristen megítéli.
Azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetet teremtünk, ahol ezt át tudjuk nekik adni, illetve nagyon jó példa is Szent II. János Pál élete, hiszen nem annyira távoli, tehát fogható a diákok számára, tehát én örülök neki, hogy egy ilyen példakép, vagy hát egy szent áll előttük, de azért, ha a hétköznapi valóságban élünk, akkor nagyon-nagyon gyakran megtapasztaljuk, hogy a viharos kamasz évek után, hogy mi valójában mit tettünk, vagy milyen helyzetekbe vittük a diákokat, az már csak az ezt követő években derül ki. Tehát a mi életünkben azért ezek nagyon sokszor ilyen harcias hétköznapok, tehát ilyen szópárbajok, illetve hát ilyen meg nem értés részükről, hát az a kamaszos lázadás, ugye hát az mindenképp jelen van.
Azt mindenkinél nem tagadhatjuk le mi sem.
Így van. Így van.
Akik Isten jelenlétében élnek, azokat az Úristen nagyon sokszor megáldja, és fantasztikus dolgokat tud az életükbe behozni. Volt-e olyan eset az ön életében, amikor úgy érezte, hogy ez most valóban az Úr kegyelme és áldása?
Ebben a pillanatban most nem jut itt egy konkrét az eszembe, de így az egész életemről tudom mondani. Tehát az, ahogy a férjemmel, ugye én már 33 éve együtt élünk, és a mai napig örülünk, amikor találkozunk egymással, akár napközben, akár napvégén, illetve az, hogy hát tényleg egyszerűen csoda kell ahhoz, hogy az ember 4 gyereket fölnevelje, mert annyi veszélyes szituáció, tehát amik szintén így a fejembe vannak, volt, amit az ember hát végül mégiscsak megoldódott, vagy mégiscsak nem lett belőle baj, hogy összesen csak ami eddig történt, az a csodával határos.
Hát, ha gyereket tehát, föl tudjuk nevelni baj nélkül, 18 éves koráig az maga csoda.
Én is ezt gondolom, és visszagondolok, számtalan ilyen szituáció volt, amikor ebben nem voltam biztos, hogy ez sikerülni fog.
Az Úristen ugye szerető atyánk, de azért nevelni is szokott minket. Volt-e olyan helyzet az ön életében, amikor úgy érezte, hogy most hát egy picit az Úr visszaterelgetett?
Mondjuk erre tényleg van egy konkrét példa. Gondolkodom, hogy hány éves házasok voltunk, talán 4 vagy 5. Épp építkezés hevében hát sok problémát kellett ugye megoldani napról napra. És volt egy nap, hogy elhívott a férjem sétálni, és hát nagyon örültem neki, hogy hú, milyen a kedves, pont a születésnapomon akkor ezt így összehozta, és milyen nagyszerű, hogy megyünk a városba sétálgatni, és hát ahogy sétálgattunk, kiderült, hogy egyáltalán nem jutott az eszébe, hogy a születésnapom van, csak szépen sütött a nap, és gondolta, hogy ez így jó lesz. És akkor ugye ezen én nagyon-nagyon megsértettem, meg felhúztam az orromat, hogy hát azért ez már mégiscsak disznóság, hogy még ezt se tudja megjegyezni. És akkor hát így tényleg mérges voltam. Hát ő pedig ugye, mint egy rendes ember, magába szállt, és annyira elgondolkozott, hogy ugye beültünk a kocsiba, hogy most megyünk hazafelé, és az első sarkon egy akkorát karamboloztunk, hogy örültünk, hogy életbe maradtunk, meg a gyerekek is, úgyhogy akkor éreztem, hogy hát úgy látszik, hogy ezt a sértődősdít, vitatkozósdít, ezt el lehet felejteni, mert ennek nincs jó vége. Azóta aztán utána egy komoly mértékben. Hát persze az ember az érzéseit megvitatjuk, hogy mi hogy van, de ez a, hogy is mondjam, magam kiemelése, vagy hát ezt így el lehet felejteni.
Gondolom az iskolában is ez egy fontos tanulni valójuk a gyerekeknek, hogy milyen a bőt, és miről kell lemondanunk, amiből áldásunk lesz.
Igen, ezt különben kicsit nehéz nekik elmagyarázni, de mindig újra nekiugrunk, és ugye haladunk ezzel is. Ez a nem eszünk húst, ez nekik egy ilyen egyszerűsített verzió, vagy hogy mondjam, tehát ezt így értik is, meg nem rázza meg különösebben őket. Amikor arról beszélünk, hogy valami olyasmiről mondjál le, ami a te részed, tehát nagyon erősen benned van, de hogy jó kipróbálni, hogy milyen, hogyha anélkül. Tehát ugye itt akár tévé, akár egy kis életmód, az is jó bőt, hogy mostantól minden nap futsz egy kicsit, tehát hogy egy picit, tehát egy pluszt adni, hogy így mondjam, mert sose veszed rá magad, akkor ez egy jó pillanat. Tehát, hogy olyasmit, amivel a nem szeretem, a nehéz nekem dolgokon tud úrrá lenni. És mindezt szeretettel.
Mondták, hogy a legnagyobb lovagi erény az, hogy aki önmagát győzi lenne. Most, ha önmagát legyőzi, és felajánlja az Úristennek, akkor ez egy áldozat is.
Így van, és ezt hát én azt hiszem felnőttként is tudjuk, hogy nagyon fontos mindig újra gyakorolnunk, és ezt a diákok is jó, hogyha elkezdik, és rádöbbennek ezekre.
És kedves tanárnő, ön személyesen hogyan tartja a böjtöt?
Hát én is ugye azt tanultam meg az évek során, hogy nem szoktam se túl nagyot, se túl kicsit vállalni, tehát talán ez az, amiben az ember az évek során rutinosabb, tehát hogy olyat ne vállaljak be, ami mondjuk kellemetlen helyzeteket hoz, hogy nagyon nem, de ugyanakkor olyat, ami nekem nehéz. Tehát, hogy inkább így szoktam, hogy valami olyan, hát tipikusan ételről, italról, olyanokról, ami.
Az győz, aki feláldoztatik Jézus Krisztus példájára. Köszönöm szépen, kedves tanárnő, a beszélgetést, és az Úristen áldását kérem az ön életére, nevelői munkájára és a családjára.
Nagyon szépen köszönöm.
Szekér Borbálával, nevelési igazgatóhelyettessel, szaktanárral, Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.